hetedik Pius trónra lépése után kiadott Deus Satis kezdetű programadó körlevelében saját maga is az egyház püspökei fő közös feladatának, az egyház örökségének oltalmazását, a tanítás és a kormányzás megőrzését és megújítását nevezte, amelyet, ahogy ő fogalmazta, hamis filozófiai pestises fertőzés fenyeget. Ennek a fenyegetésnek az elhárításához elengedhetetlennek ítélte a papság megfelelő színvonalú képzését, az ifjúság hitre való nevelését, a káros és ártó szellemi áramlatok romboló hatásának kiszűrését. Ám megfogalmazása szerint sürgető szükség van az egyház szervezeti rendjének helyreállítására is, valamint arra, hogy a jogtalanul eltulajdonított egyházi javak visszakerüljenek jogos tulajdonosukhoz, Isten népéhez, Krisztus egyházához. 1800 után ez utóbbi kérdésben különösen a pápai állam szuverenitásának helyreállítása, idegen kézre került területeinek visszaszerzése volt napirenden. Ezen a területen 1815-ig Napóleon bukásáig csak szerény eredményeket sikerült elérni, ám már az is sikernek számított, hogy a legtöbb európai országgal helyreállt a diplomáciai kapcsolat. Pápasága első éveiben hetedik Piusnak minden esetre módjában állt újjászerveznie a pápai állam kormányzatát. Gazdasági reformok is születtek, amelyek között volt a korlátozott mértékű földreform, vagy a szabad kereskedelem törvényi garanciáinak megteremtése és az államháztartás szanálása. Mindezeknek az eredményeknek az volt az előfeltétele, hogy a pápa visszatérjen székvárosába, Rómába. Ausztria ugyan felajánlotta, hogy a Szent Atya Róma helyett a birodalom valamelyik városában rendezze be székhelyét, ám ezt hetedik Pius határozottan visszautasította. Még 1800-ban visszatért az örök városba, ahol időközben a római köztársaság csúfosan megbukott. Francia csapatok maradtak ugyan a pápai állam területén, az ország szuverenitása azonban korlátozott módon, de helyreállt. A Rómába való visszatéréssel egy időben a pápa egy igen fontos személyi döntést is hozott. Nem a konzervatív osztrák barát bíborosok sorából választott államtitkárt, hanem egy fiatal, szellemileg, politikailag független, tehetséges főpapot, Ercole Consalvit vette maga mellé, aki a következő két évtizedben szinte teljes jogkörrel irányította a pápai politikát és egyházpolitikát. Consalvi Metternich osztrák és talán Talleyrand francia külügyminiszter mellett a 19. század legkiválóbb, még ellenfelei által is elismert diplomatája volt. Lényegében az egyházi állam, sőt talán a pápaság intézményének túlélése, nemzetközi tekintélyének megőrzése is neki volt köszönhető a napóleoni háborúk, majd az azt követő európai rendezés idején. A Rómába való visszatérés és a pápai állam helyreállítása mellett hetedik Pius legsürgetőbb feladata a francia egyház helyzetének rendezése, pontosabban az arra tett erőfeszítések sora volt, amelyről már programadó enciklikájában is megemlékezett. A forradalom évtizede után a francia egyház romokban hevert. Az egyházi birtokok világi kézbe kerültek, a kolostorok, templomok zöme lerombolva, megszentségtelenítve, a terror korszaka után a papság és a szerzetesség létszáma a korábbinak töredékére csökkent. Ennél is riasztóbb volt azonban az ország számos vidékén a hitélet szinte teljes megszűnése, tömegeknek a vallástól való elfordulása, egyfajta korábban még nem tapasztalt hétköznapi ateizmus tömegessé válása. De komoly gondot okozott az egyházi hierarchián belüli szakadás is, hiszen a papság polgári alkatmányát elfogadó és azt elutasító püspökök és papok szinte már két külön egyházat alkottak, amelyek összebékítése, az egyház megteremtése nélkül semmilyen előrelépés nem történhetett. Ez utóbbi helyzet felszámolásában ugyanakkor hetedik Pius támaszkodhatott Bonaparte Napóleonra, aki mint első konzul, majd mint a franciák császára politikai megfontolásból is egyetleni és az állam szolgálatában hasznos, Rómával egységben lévő egyházat szeretett volna, személyesen pedig különösebb vallásellenes indulatok sem vezérelték. Napóleon egyeduralomra jutva felismerte, hogy a franciák zöme, különösen a vidéki Franciaország katolikus akar maradni, a papság pedig közvetve, lelki befolyása révén az alattvalók lojalitását is képes biztosítani. Róma és Párizs közeledése józan megfontolásból a pápának sem volt ellenére. Így bár továbbra is szívén viselte az emigránsok és a királypárti ellenzék ügyét, maga is lehetségesnek és szükségesnek látta a közeledést az új Franciaországhoz. Ennek megfelelően 1800-ban megkezdődtek a tárgyalások egy Róma és Franciaország közötti átfogó jogi rendezés konkordátum megalkotása érdekében. A megállapodás aláírására végül 1801. júliusában került sor. Ennek szellemében csökkent az egyházmegyék száma, változott területi beosztásuk, az állam pedig javaslattételi jogot kapott a pontosabb egyházi kinevezésekre. Helyreállt a plébániák működése, lehetővé vált a szerzetes élet folytatása. Ugyanakkor Napóleon elérte, hogy a francia papság az államtól való anyagi függősége révén amolyan vallási tisztviselőként kézben tartható legyen, a korábban elpokobzott világi kézre jutott egyházi birtokok zöme visszaszerzésének lehetősége pedig végérvényesen elenyészett. Tovább rontott a helyzetön, hogy Napóleon a konkordátum mellett állami törvényt is kiadott, amely a megállapodásba foglaltaknál szűkebbre szabta Róma és a francia egyház mozgásterét. Ez utóbbi ellen 7. Pius azonnal tiltakozott, eredménytelenül. Azt viszont sikerként könyvelhette el, hogy a megállapodás a pápai tekintély a többi európai hatalom számára is üzenetértékű elismerésével és a francia egyház minimális működési feltételeinek helyreállításával a korábbi helyzethez képest előrelépés volt. Nem számított viszont barátságos lépésnek a napóleoni jogalkotás néhány eleme, így a polgári anyakönyvezés bevezetése, a polgári házasságkötés és válás jogának törvényi szintre emelése, a katolikus vallás államvallás jellegének megszüntetése, amelyek ellen Róma határozottan szót is emelt. A felek közötti pillanatnyi megbékélés következő aktusa a pápa párizsi útja volt. Miután Napóleont a franciák császárává kiáltották ki 1804 derekán, a múlt felett hiú imperátor 1804 decemberére kitűzött koronázásának fényét azzal is emelni kívánta, hogy magától a Szentatyától nyerje el, a régi császárokhoz hasonlóan, a koronát. Napóleon meghívását az eseményre a pápa, aki a találkozástól az egyházjavát szolgáló engedményeket is remélt, bíborosai tanácsára elfogadta és Franciaországba utazott. Ám múlt felett óvatos volt. Consalvi bíboros államtitkárnál írásban letétbe helyezte lemondását arra az esetre, ha, és itt az avignoni fogság emlékezete is kísértett, fogolyként ott tartanák. Magán a Notre-Dame székesegyházban tartott koronázási ceremónián Napóleon kifejezésre juttatta, hogy számára a pápa csak díszlet, hiszen a koronát a Szentatya kezéből kivéve maga helyezte a fejére, és ő koronázta meg Josephine császárnét is. A császár különben tisztelettel, bár némi lenézéssel bánt a pápával, aki úgy tért vissza Rómába, hogy az egyház ügyében semmilyen eredmény nem sikerült elérnie. 1806-tól viszont a felek viszonya egyre hűvösebbre változott. Az első ok az volt, hogy a hatalma delelőjén lévő, családjának koronákat adományozó császár testvére Jerome házasságának érvényesítését kérte, ám ezt a pápa elutasította. Nem javított a helyzeten az sem, hogy Rómában napirenden voltak a francia ellenes zavargások, amelyekre Napóleon Ancona megszállásával és azzal a követeléssel válaszolt, hogy a pápai államból utasítsák ki a francia császársággal ellenséges országok polgárait. Miután pedig 7. Pius elutasította az Anglia elleni kontinentális blokkádban való részvételt, 1808. februárjában a francia hadak megszállták Rómát, és a pápai állam francia katonai kormányzás alá került. A következő esztendőben, mivel 7. Pius Napóleon lépéseit jogszerűtlennek és az egyház szabadsága elleni támadásnak ítélte, a császár formálisan is birodalmához csatolta a pápai államot, azzal a kiegészítéssel, hogy továbbra is garantálja Péter utódának főpásztori lelki küldetése gyakorlásához szükséges jogait. 7. Pius ekkor a sarkára állt, és 1809. júniusi bullájában kiközösítést helyezett kilátásba azokkal szemben, akik a Szent Cég ellen az erőszak fegyverével lépnek fel. Napóleon ezt nyílt hadüzenetként értékelte, és elhatározta a pápa letartóztatását. A francia csapatok július 4-én megszállták a Quirinale palotát, és felszólították a pápát, hogy mondjon le minden világi hatalmáról. Mivel a Szent Atya ezt megtagadta, őrizet alatt a toszkánai Valderma apátságba, majd onnan Savonába vitték, ahol a következő 3 évet töltötte fogolyként. Legközelebb a császár által kiszemelt püspökök kinevezése és az uralkodó házasságának felbontása ügyében különböztek össze. Mivel 7. Pius ekkor sem engedett, a császár zsinatra rendelte a francia és olasz püspököket, hogy azok hozzák meg az általa kívánt döntéseket. A Párizsban tartott zsinat a résztvevők kívánságára ekkor a pápához fordult, némi engedményt kérve a főpapi kinevezések ügyében. A pápa engedett ennek a kérésnek, a bizalmatlan császár viszont fogját a maga közelébe Fontainebleau-ba költöztette ezek után. Itt 1813 elején kényszerítette a magát öregnek, betegnek, megfáradtnak érző pápát egy új konkordátum aláírására, amelyben az egyházfő formálisan is lemondott világi hatalmáról, és székhelyét Avignonba helyezte át. Ám a Szent Atya napokkal később írt levelében aláírását semmisnek, kényszer alatt születettnek nyilvánította, hozzájárulását a diktátumhoz visszavonta, és kijelentette, hogy a maga részéről a továbbiakban semmilyen tárgyalásban nem bocsátkozik az uralkodóval. Ám még 1813-ban az elveszített lipcsei csata után elérkezett Napóleon bukásának ideje, amikor 1814 márciusában már francia földön Laonnál is vereséget szenvedtek a császári hadak, az uralkodó lemondani kényszerült, a pápa pedig szabad lett. 1814 májusának végén érkezett nagy ünneplés közepette vissza Rómába. Néhány hónappal később ugyan még menekülnie kellett Murat nápolyi királynak, Napóleon korábbi marsaljának hadai elől, ám 1815-e derekán végleg visszatérhetett az örökvárosba. Közben Napóleon visszatérése utáni 100 napos uralma is leáldozott Quatre Brassnál és Waterloo-nál. Ezzel nem csak a pápa, hanem 400 után a francia egyház szabadsága is helyreállt, elkövetkezett a Bourbon restauráció és a katolicizmus újjászervezésének ideje. Időközben a Napóleon ellenes koalíció hatalmai a bécsi kongresszuson, amely a pápai állam szuverenitását is helyreállította, már az új Európáról tárgyaltak, és formálódott az a szentszövetségi rendszer, amely a jövőt a trón és oltárszövetségeként képzelte el. Kedves hallgatóim, ma eddig jutottunk, legközelebb még 7. Pius pápaságának történéseivel folytatjuk. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Hírpercek.
Híreinket hallják. A mikrofonnál Kovácsné Papágnes.